Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgetünk. A mai témánknak azt szántuk, hogy nem régen volt az Organikus Pedagógiai Egyesületnek a konferenciája, amelynek fő témája a kapcsolatteremtés volt. Korunk egyik óriási nehézsége, hibája, bűne mondhatnánk már, hogy hihetetlen nehezen teremtünk kapcsolatot. Fiatalok körébe is látjuk, hogy el van foglalva az okostelefonjával, nem beszélget a pattársával, a szomszédjával, az iskolába, otthon, ha nem a családnak kifejezetten jó légkörű beszélgetéseibe nem tud belekapcsolódni, akkor bizony a családba is magányosan marad. Mi ennek az oka egyfelől, hogy ez így alakult, mert azért ez nem volt mindig így, és mit mond erre a neveléstudomány?
Hát nyilván, hogy sok oka van, és nagyon összetett is, de van egy-két nagyon látható oka, és van egy nagyon nagy tempójú életritmus, egy nagyon nagy teljesítménykényszer, egy nagyon nagy teljesítményprés. Azt lehet mondani, hogy a szülőkön is, tehát a szülőktől, és így aztán hát leszivárog, de már egészen az óvodában is, tehát hogy már tud, nem tudom én, pisilni a bilibe, már fel tud állni, bármit tud, és már, és azután végigvonulna természetesen, hogy az egész iskolán is. És ebben a hajszában, ebben a szorongató bizonytalanságban, mert ez egy nagyon nagyfokú bizonytalanságot eredményez, hogy vajon meg fogok-e felelni, tehát nem oda kapcsolódunk, nem oda gyökerezünk, nem ott vannak a sikerek, vagy a jó érzés, ahol lehetne, például a kapcsolatokban, hanem a teljesítésekben, ami nagyon esetleges, és mindig lesz egy jobb. Na most ebben a nagyon, nagyon változó környezetben, ebben a nagyon elbizonytalanodott környezetben, ebben egy szorongás keletkezik az emberben mindig, és mindenképpen nem tudjuk kikerülni. És ez a szorongás igazából így elvékonyítja azt a védőpajzsot, ami az ember személyét azért körülveszi, és úgy érezzük, hogy a másiknak akár a megjegyzése, vagy ha nem ugyanúgy működik, vagy hát ha nem ért vele egyet, vagy hát ha nem lát engem jónak, vagy mit fog szólni, meg nem tudom, hogy ezeket inkább eltávolítjuk, és egyszerűen így távolodunk el, tehát teljesen tudattalan ez a dolog, és eltávolodunk egymástól. De közben belül megint csak fokozódik ez a szorongás, mert nagyon szeretnénk kapcsolódni, tehát az ember nagyon szeretne kapcsolódni. És ez a képesség így elkezd, hogy úgy mondjam, sorvadni, és nagyon erős, hogy mondjam, piacirést teremtett, így is mondhatjuk, a képernyőnek és a virtuális kapcsolódásnak. Tehát abban a pillanatban, amikor belül mégiscsak elkezdünk szomjazni a kapcsolódásra, és nem sikerül a valóságos kapcsolat, ezt majd még egy kicsit beszélgetünk erről, tehát hogyha nem sikerül, akkor egyrészt elkezdjük keresni a különbségeket, biztos a másik miatt nem sikerül, ő ilyen kiállhatatlan, ő ilyen valami, de tudod, mit maradj meg magadnak, és én is, de szomjazom a kapcsolatot, és egyszerűen ott van a legközvetlenebb közelünkben, hogy akkor rákapcsolódok, bekapcsolódok ebbe a közösségben, mondjuk ez igazából. Nem közösség, de a virtuális közösségekben, a virtuális kapcsolódásokban, hogy ott mindig van valaki, ott mindig. De ez az a baj, hogy ez csak majd hazudni fogja a kapcsolatot, tehát nem fog sikerülni.
Valódi kapcsolat.
Nincs valódi kapcsolat. Na most ez viszont beteríti el, tehát olyan, mint a rágógumi a gyomornak. Tehát egy darabig azt hiszed, hogy jó, de utána még rosszabb, mint amikor éhes voltál, és nem adtál neki rendes táplálékot. És ez egy nagyon-nagyon nagy veszély, és most azt mondjam, hát egészségügyi veszélyt is jelent, tehát minden vizsgálat azt mutatja, hogy a szív- és érrendszeri betegségektől kezdve az idegrendszeri és a természetesen a pszichés megbetegedéseknek is a legelső oka a magány. És a legfájdalmasabb az a magány, amelyik hát a tömegben, vagy esetleg úgy van, hogy ugye nem is észleled, mert mindig emberekkel vagy körülvéve, és olyan, mintha jó lenne, ráadásul ott van még a virtuális is, és mégis magányos vagy. Tehát ez a legrombolóbb, egészségügyileg is. Na most, hogyha ebbe a helyzetbe belekerülünk, akkor azon nagyon-nagyon érdemes lenne elgondolkozni, hogy, hogy ha már ide jutottunk, már pedig ide jutottunk, és a mostani generációról azt mondják, ugye a generációkutatók manapság sokat beszélünk ezekről a generációkról, hogy a legmagányosabb generáció. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ők élnek a legszorosabb, és már nem szoros, de a leggazdagabbnak, vagy a legtöbb emberrel körülvéve, vagy a legtöbb közeggel körülvéve, mert ide még hozzájönnek a virtuálisok is, illetve hát ugye tömegtársadalomban élünk, és egy nagyon, tehát akárhova kimész, bemész, nem tudom én, ott rengetegen vannak, és mégis ez a generáció a legmagányosabb. Na most nagy a kérdés, és tényleg azt hiszem, hogy itt óriási szemléletváltásra is szükség lenne, mert ebben a helyzetben például most ugye beszéltünk éppen pár szóval, hogy megemlítetted a bevezetőben a családot is. Ez a magányosság, így is mondják ma már, hogy a család képességet is kikezdte. Tehát, hogy fogalma nincs arról, ha mégis úgy esik, hogy létrejönnek például házasságok, családalapítás, és azt is lehet látni, hogy ez a generáció legkevésbé vágyódik a gyerekek után, mert nem tudja elképzelni azt a gyermekkel lévő kapcsolatot, nem is. Ez nagyon szomorú tényleg.
Nagyon szomorú.
Ez nagyon szomorú.
A közösségi felületeken látszik. Lehet látni, hogy nem, tudatosan nem akar gyereket, követeli, hogy olyan szállodák legyenek, olyan wellness helyek, olyan éttermek, olyan esküvők, igen, ahol végképp gyerek ne legyen. Hát az ember elképed.
És tényleg ez is ebből a, tehát az én, hogy úgy mondjam, az a fajta, tehát az én, az individuum nagy túlságosan felértékelődő. Csak én, meg én, meg én, hogy az én jólétem, az én valamim, és azt képzeltük el, vagy azt képzeli el, hogy ez önmagában megszülethet. Tehát az ember az csak a kapcsolataiban születik meg, és az a személyiség, amelyik a boldogságára, tehát az önmagát kiteljesedő, tehát az a bizonyos önmegvalósító boldogság, az nem megy egyedül, az csak kapcsolatban születne meg. Tehát, hogy ez a fajta kölcsönhatás, ha nem jön létre, akkor nem lesz boldog az a nagyon sokat, hogy mondjam, körül udvarolt énje, és nem éri el azt, amit szeretne, csak az élvezeteknek a váltogatása fog bekövetkezni, mert mindig a másiktól várja azt, hogy majd talán ez. Na most, ugye erre ma már nagyon divatos is, ugye ez a bizonyos reziliencia, ez a rugalmasság lenne, a kapcsolati rugalmasság, az lenne az egyik nagyon jó megoldása, vagy azt lehet mondani, hogy arra felé érdemes keresni. De ez a reziliencia, ugye, ez nem csak egy sima rugalmasságot jelent, hanem egy olyan rugalmasságot, aminek nagyon, nagyon, mindjárt kicsit rátérünk, hogy hogy érjük el, de egy olyan, a személyiségnek azt a hajlékonyságát és azt a nyitottságát is, amely képes egy másik embert befogadni, képes egy másik emberre reagálni, és főleg az, hogy ezt meg tudja konfliktusos és krízis helyzetekben is tenni. A reziliencia szó, talán már beszéltünk róla itt, hogy hát alapvetően rugalmasságot jelent, de a gyermekpszichológia vette át így a lélektani jelentését, mert egyébként egy ipari szó, hogy az eldeformálódott kemény anyagot vissza lehet-e hajlítani az eredeti állapotára, akkor reziliens, ha nem, akkor eltörik. És ugye ezt érezzük is, hogy a psziché is, hogy ha hajlékony, akkor jól tud abba a közegben működni bármelyikbe, de vagy eltörik. És azt tapasztalták, hogy voltak olyan gyerekek, akiket nagyon erős trauma ért, tehát olyan, ami életre szóló trauma, tehát nem múlik el, tényleg deformitás éri a személyiséget, és mégis voltak közöttük olyanok, akik jól fejlődtek, és boldog életre voltak képesek. És azt hiszem, ez itt a kulcs, hogy keressük azt, hogy a jelen körülmények között boldog életre képesek. Na most nagyon különös, ez a dolog, mert hogyha megnézzük a mostani fiatal generációnak a körülményeit, akkor sokszor ugye azért, főleg az idősebb generáció úgy ránéz, és hogy miért nem boldog ebben
miért
a körülményben.
Miért nem boldog?
Miért nyávog, de szó szerint tényleg miért nyávog, mert
alapvetően minden
él, jól él, tanulhat, ehet, ihat, öltözködhet,
azt
jó klímában él.
Olyan iskolába folytatja, ahol akarja, ha nem, akkor abba hagyja, és újabb kezdhet, és nem kerül nem tudom, milyen horribilis összegekbe a tanulás.
Szóval gyakorlatilag az látszik, hogy belül bizonytalan, és belül érzi magát rosszul. Tehát pontosan ez az, hogy nem a körülmények teszik a boldogságot nyilván, hanem egy belső
béke,
gazdagság, béke, szilárdság, és egy hát igen, egy harmónia, egy személyiségbeli harmónia. Na most, hát ez kapcsolatok nélkül nem megy. Tehát itt van az a nagyon nagy igazsága, tehát akármennyire is individuális társadalomban élünk, és akármennyire is felértékelődött az én, és azt elfelejtettük mellé tenni, hogy akkor lesz az éned boldog, ha kapcsolatban van. De a kapcsolódást tanulni kell, egyrészt tanulni kell és lehet, és ennek a tanuló terepei, hát ezek nincsenek meg, mert gyakorlatilag, ahogy megint néztük, hogy kisgyerekkortól kezdve sok esetben csak ellátás van, jó esetben, de a kapcsolatot nem látjuk el, tehát nincs beszélgetés, hancúrozás, éneklés, kirándulás, nem tudom én, csak együtt lét, kicsit együtt teszegettünk, veszegettünk, akármi. Tehát ezek nincsenek meg, a ráfigyelő, tehát alig van meg. És ezek is sokszor tényleg nagyobb csoportokban történnek, nem kisebb családban. Tehát az indulás már azt lehet mondani, hogy léket kap, és ezután a kapcsolati lét...
Hát mikor az ember olyat lát, hogy szoptató anya a televízió, vagy a képernyőt nézi. A szoptató anya nem a gyerekkel van szemkontaktusban, hanem telefonját nyomkodja. És
tulajdonképpen nagyon hamar a gyerekeknek a foglalkoztatása is átkerül a képernyőre, tehát ugye akkor nyugszik meg, hogyha kap egy képernyőt, és attól kezdve viszont olyan idegrendszeri sérüléseket kap, most már többször is látom,
több
helyen látom, hogy nagyon komoly grémiumok kezdenek foglalkozni azzal, hogy valamit itt tenni kell, mert a gyerekek annyira korán kapnak képernyőt, és olyan sokat, hogy a mentális egészségük végképp, tehát a kötődés, az érzelmi intelligencia, az zuhan lefelé, de a kognitív képességek ugyanígy, a beszédkészség ugyanígy, a kapcsolati készségek rendkívül, és ezeknek nagyon, nagyon komoly hatása van. Tehát itt, hogyha például ez a generáció elkerül az iskoláig, itt teljesen fölösleges, hogy milyen módszereket csinálunk az iskolában, mert taníthatatlan. Tehát egyszerűen, amikor a kognitív képesség nem érti rendesen az emberi beszédet, nem tud kapcsolódni arra a mondani valóra, annak a mögöttes tartalmaitól kezdve, az ezerféle dolog. Tehát itt nagyon nagy a veszély. Tehát nyilván bele kellene ebbe valahogy nyúlni, ebbe a kapcsolati létbe. Na most miután ezt egyrészt tanítani kell, de csak tapasztalattal lehet, és csak sok kapcsolattal és valós kapcsolattal lehet tanítani, ez ugye a kisgyerekkornak a része. De amit magunknak, felnőtteknek látunk, hogy tulajdonképpen mi az, ami bennünk ezt a kapcsolatot létre tudja hozni, vagy éltetni tudja. És az utóbbi időben Mustó Péternek a könyveiben találtam egy szociológusnak az írására, az a Hartmut Róza sokat foglalkozik vele, hogy igazából, ami képes arra, hogy a másik emberre rezonáljon, így fogalmaz, itt sokszor beszéltünk már a kapcsolat képességről, vagy érzékelés kapcsolatról, ugyanezt nevezi ő rezonanciának, hogy rezonáljon, az nem más, mint maga a lélek. Az emberben, és hogy ugye a rezonancia, így szerint, ahogy megfogalmazza, a rezonancia az egyszerre egy nyitottság, tehát, hogy én kinyitom magamat, és hajlandó vagyok a te közlésedre reagálni, tehát rezonálni, tehát, hogy megérint bennem, tehát megérintődök, de érzelmileg is. Tehát nem csak hallom, amit mondasz, és megértem, hanem ugyannak a mögötteseit, a miértjeit, a te állapotodat, vagy valamit. Tehát én bennem valamit megpesdít, vagy megpendít, és erre én reagálok is, tehát magamból is hajlandó vagyok erre válaszolni, adni. Amikor ez az oda-vissza rezonancia létrejön, akkor érezzük azt, szépen mondja a magyar nyelv is, hogy egy hullámhosszon vagyunk, vagy hogy megpendült bennem a lélek, vagy valami, együtt rezdülünk, vagy valami ilyesmi, és ez egy nagyon nagy élmény az embernek, nagyon keressük is, na ezt nagyon vágyakozik erre, mindenki nagyon vágyakozik, ez egy ős ösztöne az emberi léleknek, de ezt igazából csinálni nem lehetett. Lehet az útjait kicsit tanulni, de csak tapasztalattal, ugye, ahogy rájövünk, de nem tudjuk így megcsinálni. Hát ezt nagyon-nagyon érezzük, hogyha találkozunk egy emberrel, akkor nem tudsz csinálni kapcsolatot. És éppen ezért azért olyan nagy ajándék, amikor létrejön, hogy hú, de jó, hogy egymásra hangolódtunk.
Vagy létrejön, vagy nem.
Vagy nem. Mert kettő kell hozzá. Kettő kell hozzá, és mind a kettőnek ez a fajta kölcsönös átjárhatósága. Azt mondja ez a szociológus, hogy igenis az emberek között nem fal van, így fogalmaz, hanem van egy sövény, aminek van egy minősített átjárhatósága. Tehát tudunk keresni utakat a másik emberhez, de ezt keresni kell, és bennem is nyitva kell legyen. És ez nagyon fontos, hogy nem azt keresem benne, amit én látni akarok benne, hanem hogy azt a meglepetést is el tudom fogadni, hogy ő más lesz. És hogy lehet, hogy másképp gondolja, de attól függetlenül még ez a találkozás létrejöhet. És nagyon, nagyon szép ez, ahogy elemzi ezt a, ez is a rezilienciának egy ilyen területe, a kapcsolódási képességnek ez egy ilyen területe. Mondhatnánk azt, hogy az empátia egy területe, tehát azért sokféle elnevezését ismerjük, mert régóta kutatják azért ezt a jelenséget, hogy ő azt mondja, hogy na ez, amelyik képes a másikra rezonálni, és magából is adni, és ezt a közös hullámzást fenntartani, na ez az emberi lélek. És itt sokat gondolkoztam, mert ugye most éppen Pünkösd jön, és több témából is fontos volt ezt átgondolni, hogy tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, hogy ugye minden embernek van lelke, és még beszélünk a Szentlélekről is. Tehát ez a lélek, ez tényleg az a valóság, ami úgy, először is most a sima lélekre gondoljunk, ugye, hogy attól élünk. Tehát amikor valamiben nincs lélek, akkor az nem is él, az csak egy tárgy. Tehát attól kezdve, hogy mondjuk is a teremtésben, hogy lelket lehelt belé, ez még nem a Szentlélek, tehát ugye ez egy teljesen általános emberi valóság, egy mentális valóság. És ez a lélek, ez az, amelyik kapcsolódni képes, kapcsolódni akar, és ez az, amelyik mindent képes megeleveníteni bennünk, és tényleg, hogy ennek van egy egyedi arca, tehát amikor azt mondjuk a teremtés is, ugye, hogy lelket lehel belé, és ezt ahogy valljuk is, és ahogy látjuk is, hogy az, hogy mindenki egy edéniség, tehát mindenki egy külön valóság, nincs két egyforma ember. Tehát ennek van a lelk, tehát a lelkünk mélyén egy nagyon, nagyon egyedi arca. És amikor ez a két nagyon egyedi arc, tehát két ember között találkozik, az ugye befogadják egymást, hát az egy óriási ajándék, az egy nagyon nagy színesség, ahogy amilyen a másik, és én nem. És azt mondja, hogy így is fogalmaz, hogy éltető egység akkor születik két személy között, ha tisztelettel megáll azelőtt, ami a másikban szinte érthetetlen vagy elérhetetlen, tehát megcsodálja a másik személyiséget. Na most ez az a lélek, amelyik egyébként így szoktunk fogalmazni, amikor egy ilyen nagy, például nagy krízisben állunk, hogy olyan lélek jelenléte volt. Ez az embernek a legmélyebb ereje, tehát az a legerősebb éltető erő, ami a legrohadtabb körülmények között is képes remélni, túlélni, újrakezdeni, lábra állni, mégis felállni, stb. És azt mondja, hogy annyira nagy ajándéka ez, és én még mindig erről az általános lélekről beszélek, hogy ez a lélek az, ami kibírja a bizonytalanságot. És most kerülünk vissza oda, ahol elindítottuk a beszélgetést, hogy akkora nagy bizonytalanság van a mai ember körül, olyan nagy, hogy mondjam, reményvesztettsége miatt, mert nem látja, hogy milyen a holnap, milyen ez, milyen az, minden változik.
Túl aggódunk
mindent. Igen, igen, túl magyarázunk. Igen. És akkor a klímaválság hozzá, akkor a szomszédba a háború hozzá, akkor a tényleg...
Okot mindig találunk.
Persze, akkor, hogy jaj,
csak az a megoldásba egészség, nem
és
találjuk
azt mondja,
meg
hogy
az utat.
Ha nagyon, nagyon mélyre megyünk így az emberben, akkor pontosan ez az a lélek, ami bírja ezt a bizonytalanságot, mert mindig tud remélni, mert ebben van elevenség, van élet, azt mondja, vagy csak lesz valahogy. És hogy ez a lélek mondja azt, hogy a várakozás is az egy élhető állapot. Ma nem tudunk várakozni. És ez is nagyon megnyomorítja a kapcsolatokat. Azonnal kell.
Minden.
De rögtön. Tehát nem tudja kivárni, amíg nem tudom én, például egy barátság kialakul. Vagy egy szerelem, vagy egy életre szóló kapcsolat, vagy egy házasságban. Hát amíg összecsiszolódnak, hát az évtizedek. Vagy amíg egy gyerek fölnő, vagy amíg egy tudás beérik. Egy nyelvtudás, vagy egy bármi, egy hangszertudás, mindennek. Tehát ezeknek, hogy úgy mondjam, lement, tehát elmúlt a divatja, mert hogy nem tudom én hegedülni, megtanulni, hát nem lehet holnapra. Nem lehet. Hát be lehet nyomni a gombot a nem tudom hol, és akkor ott megszólal. Hát,
de az nem
ez
az.
Nem az. De ez nem az. Megint ez lett. Tehát ez is egy nagyon nagy ajándéka tulajdonképpen a léleknek, hogy a várakozást azt értelmessé tudjuk tenni. Tehát, és még egy valamit mond erről a lélekről, csodálatosan, hogy ezt így körülírja, de mindannyiunk érezzük magunkba, hogy ez mindenkiben benne van, de ezt mozgósítani kell, és ezt ápolni kell. Tehát még azt mondja, hogy nem...
És tudatába kell lenni, tehát nem lehet fölötte csak úgy elmenni, hogy
így
hát
van.
Én nem tudok kapcsolódni, én
hát
nem tudok, én lelketlen vagyok, hát hány emberre... Mondjuk ki, elég durván, hogy lelketlen.
Hát igen. És azt is tudja ez a lélek, hogy nem csak azt mondja, tud kapcsolódni, tud rezonálni a másikra, kibírja a bizonytalanságot, kibírja a várakozást, és azt is, hogy mondjam, tudatában van, hogy nem minden mindig happy. Tehát, hogy az élet veszteséggel jár. De mégis lehet bizakodni. Tehát amikor egy krízis éri, hogy jön egy betegség, egy megoldatlanság, egy munkanélküliség, egy másik munka, egy nem szeretem munka, egy kritika, egy bármilyen krízis, akkor tudja az, hogy jó, ez az élet vele járója, nem egy kiszúrás, de tűrjük fel az ingujat, és nézzük meg, hogy mit lehet ezzel együtt csinálni. Nem leülünk, és megnézzük, hogy majd, ha olyan lesz, mint régen volt, hanem mit lehet csinálni. Nos, ez általában az embernek, ez a személyiség magva, ez egy nagyon erős valami, ezt nevezzük így ilyen értelemben léleknek, de most ugye közeledik a pünkösdi idő, ugye mi ugye hívő emberek, ezt is átélhetjük, hogy ezen felül, tehát a teremtés eleve adott egy megelevenítő, éltető lelket, de ezen felül kérhetjük, hívhatjuk, várhatjuk, és megkaphatjuk a szent lelket, ami még egy nagy megerősítő bizonyosság, és az már nem az én, hogy mondjam, összeszedett erőmre támaszkodik, hanem egy mindenható erejét tudjuk, hogy úgy mondjam, magunkba foglalni. Belon Gellértnek van egy nagyon, nagyon szép gondolatmenete ezzel kapcsolatban, és itt a napokban fedeztem fel. Elég hosszasan elgondolkozik azon, hogy mit mond az emberi beszéd a lélekről. Azt mondja, a lélek hiányát jelezzük, amikor az emberségéből valaki teljesen kivetkőzött, ha kegyetlen, akkor azt mondjuk, hogy lelketlen. A GPS-en végzett munkára azt mondjuk, hogy lélekölő. Az egyhangú munkáról megállapítjuk, hogy lélek nélküli, lélektelen. Az, hogy valami lélekvesztő, akkor mondjuk, ha kevés reményünk van benne, hogy valami, tehát hogy egyszerűen elveszünk. Vagy már mondhatjuk azt is, akibe hálni jár a lélek, az alig él. Aki nagyon komolyan átérzi a feladatát, az a lelkére veszi. Aki valakitől irtózik, annak se teste, sem lelke nem kívánja. És ha valaki nagyon belelendül valamibe, akkor testestől, lelkestől benne van. Vagy ha nem értjük, hogy mit csinál valaki, azt mondjuk, hogy lelke rajta. Viszont ha valakit nagyon szeretünk, akkor úgy szólítjuk meg, hogy lelkem. Vagy ahogy a Toldiba mondja, lelkemtől lelkedzett gyönyörű magzaton. Tehát azt mondjuk, vagy valakinek lelkére kötünk valamit, ugye? Aki boldog örömmel dolgozik, az lelkes. Aki viszont immelámmal, abba lelket akarunk önteni. Ugye a hanyatlókat, vonakodókat lelkesítjük, és a lelkünket is beleadjuk, hogyha valamit nagyon szeretjük. Vagy valami a lelkén szárad, vagy kitesszük a lelkünket is, vagy ha sürgős szükségleteink, ott lélekszakadva csinálunk valamit. Ez nagyon sokat mond arról, hogy ez a két lélek, ami az emberben a teremtés óta jelen van, és amely össze tud kapaszkodni az Isten lelkével, hogy ez azt lehet mondani, hogy ez minden helyzetben megáll. Tehát ez minden helyzetben képes arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjon ahhoz a körülményhez, ami bármilyen is lehet, de ez csak a kapcsolatban éled meg. És ezt nagyon kellene érzékelni. Tehát ez sincs magában. Tehát ez is a viszonyainkban, abból csak két ember között létrejövő rezonanciában testesül meg, vagy elevenedik meg a lélek. Akkor leszel lelkes, önmagában nem.
Hát vannak olyan emberek, környezetünkben is megismerünk, akinek szeretünk a környezetében lenni.
Úgy van.
Aki át tudja adni azt a belső gazdagságot, ami nyilvánvalóan a lelkéből fakad.
Így van. Azt mondja ez a kutató, hogy a kapcsolódásnak a hídja a lélek. Tehát ez az a híd, ami kettő ember között hidat épít, és hogy szeretünk jó a kisugárzása, tehát gyakorlatilag van akkora ereje, hogy ő szinte egészen te hozzádig megépíti ezt a hidat. De ennek egy nagyon fontos feltétele azért, a nyitottság az bennem kell. Tehát nem tudjuk megcsinálni egyedül. Tehát olyannyira tényleg társas lények vagyunk, hogy ez csak tényleg ebben a kölcsönösségben tud megszületni. És ez hiányzik ma. Az erre való képesség, meg talán még a vágyakozás is. És ezért lenne nagyon fontos, egyébként nagyon szép, ahogy szintén Belongellért írja még ebben az írásában, hogy a paraklétosz szó a meghívást jelenti. Tehát, hogy ezt meg kell hívni. Tehát ezt nem tudod megcsinálni, de meg kell hívni, és nyitottnak kell rá lenni. És ugyanez van az emberi kapcsolatokban, hogy meghívjuk egymást, az egymásban élő lelket, és nyitottak vagyunk arra, hogy ezt befogadjuk, és rezonálunk rá, és természetesen oda megyünk. Most ez lehet, hogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, ilyen nagyon lelkizősnek tűnik most, hogyha már maradunk a léleknél, de ez egy nagyon hétköznapi valóság. És azt hiszem, hogy ezt az egymásra való rezonanciát, és nem csak egymásra, ezt egy igen, tovább is viszi ez az író, hogy ugyanez ez a rezonancia képesség, ez nagyon gazdaggá tudja tenni az életünket, mert ezen keresztül tudunk rezonálni a természetre, egy szép napfölkeltére, egy most tavaszodó színekre, ugyanígy, és ebből erre tud ráépülni a természet fölötti is, ahogy tudunk rezonálni arra, hogy Isten szavára, vagy egyáltalán tényleg arra a kapcsolódásra, akit nem látunk, vagy egy másik emberben annak a lelkére. Tehát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ideje lenne hívni, kérni, legfőképpen, hát ugye minden a vágyakozással kezdődik, ahogy ezt szokták mondani, hogy vágyakozni erre, és akkor amint ez a vágy megszületik, ezt művelni kell, ezt nevelni kell, és én azt nagyon szomorúan látom, hogy a kapcsolati képességre való nevelés, hát az elmarad ebben a nagy szaladásban, meg teljesítésben a mai világban.
Hát ennél szebb zárszót nem is mondhatnánk, várva a Szent Lelket, pünköstkor, hogy meginduljon bennünk, vagy kialakuljon, vagy formálódjon, vagy erősödjön az, amit léleknek nevezünk, és hogy lessük el azt a titkot, ami azért a Szent Háromságban ő hármuk között megvolt. Nagyon sokat kell ebből tanulnunk.
Hát titok.
Titok, továbbra is titok.
De érezzük magunkban is. Tehát titok, meg megfoghatatlan, és mégis egy nagyon erős valóság.
És nem véletlen, hogy Jézus mikor elmegy, akkor ne féljetek. Elküldöm a Szent Lelket. Legyen ez a mai zárszó. Dr. Pécsi Vita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.